95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány célja az, hogy közös erővel gyarapodjon a nemzet, mert csak összefogással teremthetünk csodát, emelte ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Pannon Halmán, a Szent Márton járóbeteg központ fejlesztésének átadóján. Latorcai Csaba elmondta, a kormány célja az is, hogy Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyikévé váljon. Ehhez összefogás szükséges, fogalmazott. Felidézte, hogy 2010 óta mintegy 30 000 milliárd forintot fordított a kormány egészségügyi fejlesztésekre. Megújult 91 vidéki kórház, 54 rendelőintézet, felújítottak és átépítettek 107 mentőállomást. Épült 23 rendelőintézet, 41 mentőállomás, és a Magyar Falu program részeként több mint 600 orvosi rendelő épült fel, vagy újult meg, fogalmazott. Magyarországnak az űrkutatásban való részvétele stratégiai kérdés, a versenyképesség szempontjából ezen a területen fontosabb a valós tudás és a valós kompetencia megszerzése, fenntartása és birtoklása, mint bárhol máshol, hangsúlyozta az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferenc Orsolya szerint nagy befektetési potenciállal rendelkezik az űrkutatás, az Európai Unió versenyképességi jelentése, az úgynevezett Draghi jelentés számos helyen említi a világűrt valamilyen összefüggésben a versenyképességgel. Ferenc Orsolya felidézte, hogy 2018 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetésével a magyar kormány 5-ször többet fizet be az Európai űrügynökség költségvetésébe, amely az úgynevezett földrajzi visszatérítés elve alapján visszakerül a magyar vállalatokhoz, kutatókhoz, egyetemekhez. Azóta az 50 körüli létszámról 250 fölé nőtt a regisztrált magyar partnerek száma az Európai űrügynökségben. 10 tudományágat érint, az a 25-30 kísérlet, amelyekben a Hunor is részt vesz, ebből 25-öt Kapu Tibor űrhajós végez el a nemzetközi űrállomáson, fogalmazott. A héten rendkívüli erejű vihar csapott le Magyarországra. Az első 3 napon a Magyar Biztosítók Szövetségéhez érkezett kárbejelentések alapján 45.734 lakásban 7.526 millió forint kár keletkezett, ezáltal a lakásokban a vihar átlagosan 165 000 forintnyi kárt okozhatott. A vállalatok, intézmények, önkormányzatok 1700 káreseményt jelentettek be, 1.941 millió forint értékben, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Területi megoszlásban a vihar pusztítása kiemelten sújtotta Hajdúbihar, Pest, Szabolcs-Szatmár, Bács-Kiskun, Komárom, Fejér, Békés, Csongrád vármegyéket. Ezeken belül nagy károkat jelentettek egyebek mellett Budapestről, Gyálról, Vecsésről, Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Hajdúszoboszlóról, Vácról, Kecskemétről és Orosházáról is. A kárbejelentések folyamatosak, a kisebb károkat akár 5 munkanapon belül meg tudják téríteni a biztosítók, a milliós nagyságú károk rendezése azonban időt igényel, fogalmaznak. Elérhető a Határtalanul program legújabb pályázata, jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban tartott sajtótájékoztatón. Nacsa Lőrinc közölte, az új pályázat keretében olyan legalább 2 éjszakás kirándulásokra lehet pályázni, amelyen minimum 10 tanuló vesz részt. A kirándulásokat Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia vagy Horvátország magyar lakta területeire lehet szervezni, az igényelhető támogatások mértéke utasonként 1 és 7 millió forint között van. Sport. A nyíregyházi Jakab Máté a tavalyi évhez hasonlóan idén is az észak-amerikai profi kosárlabda liga, az NBA nyári bajnokságában a Sacramento Kings csapatánál edzősködik. A Magyar Szövetség közösségi oldala szerint a 3x3-as női válogatott szövetség edzője már meg is érkezett Las Vegasba. A 33 éves Jakab az elmúlt években megfordult Németországban a Bambergnél, az ausztrál bajnokságban a New Zealand Breakersnél, tavaly óta pedig Völgyi Péter szövetségi kapitány munkáját is segíti a női válogatottnál. Végül az időjárásról. Nagyobb részt derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de kisebb körzetekben lehetnek felhős tájak, és néha még előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Fárdos Istvánnal, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével beszélgetek. Nyári időszakban találkoztunk, természetesen ha nyár, akkor utazás. Idén mit is mondhatunk el először általánosságban az utazási kedvel, a nyaralásokkal kapcsolatosan?
Hát az látszik, hogy az emberek ki szerettek volna szabadulni, és el is indultak különböző égtájak felé, akár belföldön, akár külföldön. Azt lehet mondani, hogy az idei év ez meg még érdekesebb, mert úgy tűnik, hogy még többen szeretnének kimozdulni.
Nagy az utazási kedv? Ezt kijelenthetjük?
Igen. Azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest is emelkedett az utazási igény. Sokkal többen indulnak el, akár belföldre, akár külföldre, de inkább a külföldi területeket vették célba, és azok közül is azokat, amik árérték arányban nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak. Tehát úgy látszik, rászoktak a magyarok arra, hogyha elmennek nyaralni, akkor ott nem filéreskednek, és a hűtőtáskából viszik magukkal a dolgokat, hanem szeretik, ha valóban kiszolgálják őket, és ez szerintem így is van rendjén, mert ha megdolgozott az ember érte, akkor azt az egy-két hetet, vagy amennyit éppen tud rá szakítani, akkor azt valóban pihenéssel kellene tölteni. És ezért van az, hogy azokat a szolgáltatásokat keresik elsősorban az utasok, ahol kiszolgálják őket gyakorlatilag. Tehát nem csak egy szállásról van szó, hanem akár egy all-inclusive ellátásról, különböző programokról, tehát hogy ne kelljen foglalkozni semmivel, hanem tényleg csak a nyaralással. Azt kell mondanom, hogy a nyugati társadalomban ez évek óta így van. Mi mostanság érkeztünk el ehhez a történethez, most kezdik észrevenni az emberek, hogy nem feltétlenül az a nyaralás, hogy elmegyek valahová, és ott ugyanúgy kilódok tovább, mint esetleg itthon, és sütök, főzök, és nem pihenek, hanem elsősorban a pihenésre koncentrálnak, és ennek megfelelően keresnek helyeket.
Igen, a feleségek és az édesanyák se dolgozzanak, nyaraljanak ők is, akkor erre is törekednek.
Hát igen, én úgy gondolom, hogy ha egy család elmegy nyaralni, akkor ott mindenkinek egyenrangúan jár a pihenés, nem pedig az egyik része kiszolgálja a másikat, az egyik pihen, a másik pedig dolgozik. Ezek a úgynevezett all-inclusive nyaralási formulák, ezek a nyugati társadalomban évekkel ezelőtt kialakultak. Nálunk az utóbbi 5-6-8 évben kezdtek rádöbbenni az emberek arra, hogy egy picit többe kerül, ez kétségtelen, de ugyanakkor egy tényleg felelőtlen nyaralást és pihenést ígér, és én úgy látom, hogy az emberek most már tudják, hogy mit, miért vásárolnak és hova szeretnének menni, és hát nagyon sokan döntenek emellett a szolgáltatás mellett, mert ez valóban az egész család részére egy pihenés.
Beszéljünk a szakszavakról, all inclusive, és minden mellett még, hát ön a szakember, majd segít nekem, milyen lehetőségek közül lehet választani idén?
Hát a legegyszerűbb nyaralási forma az, ha valamilyen utazási eszközzel apartmanba megy el az ember, és most mindegy, hogy ez autóval, vagy busszal, vagy esetleg repülővel megy. Ennek az a lényege, hogy az apartmanban az önellátásos ellátásra kell berendezkedni, tehát ott nem kapnak a szálláson kívül semmi más szolgáltatást. Ez követi az a fajta szolgáltatási forma, ami csak reggelivel jár. Tehát szállást és reggelit kínálnak, az további étkezéseket magának kell megoldani az utasoknak. Ettől már egy picit kényelmesebb forma, amikor félpanziót kínálnak, ami azt jelenti, hogy reggelit és vacsorát adnak a szállás mellé, és hát a csúcs az az úgynevezett all-inclusive ellátás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itthon hagyhatja az ember a pénztárcáját, mert ott reggeltől 0-tól 24 óráig gyakorlatilag olyan szolgáltatásokat kapnak, 5 alkalommali étkezést, tehát főétkezéseket és közbe étkezéseket, az italok ingyen vannak, a gyerekek ha 100 fagylaltot szeretnének, akkor 100 fagylaltot kapnak, tehát gyakorlatilag az árban benne van ez a teljes ellátás. Annyi talán a kivétel, hogy a minden ország a saját országában jellegzetes italokat adja, tehát például ezeket a drágább nyugati alkoholokat, azokat nyilván külön pénzért adják, de a saját italokat, tehát a borokat, a söröket, az üdítőket, a fagylaltot, ezek mind ingyen vannak az egész idő alatt, tehát ezért nevezik all inclusive-nak, hogy egy mindent magában foglal.
És gondolom a szállodában fogyaszthatja mindezt el a kedves vendég, valamint a szálloda szolgáltatásai közül is válogathat.
Hát nem csak a szállodában, hanem a szállodához például tartozik egy tengerparti rész, akkor a tengerparton ugyanúgy van lent büfé, ott is lehet esetleg snacket kapni, ott is az italokat elfogyaszthatja, tehát nem kell visszamenni a szállodába, még akkor se, ha közvetlenül a parton helyezkedik el a szálloda, akkor meg végképp nem, ha egy-200 méterrel odébb van. Tehát a szálloda a szolgáltatásaiban ezeket a plusz dolgokat is nyújtja. Többek között benne van az, hogy akár a medencénél, akár a tengerparton napozóágyak tartoznak díjmentesen a szolgáltatáshoz. Tehát ezért mondjuk azt, hogy szinte minden olyan dolog benne van, amire az ember kényelemre vágyik, és ezért mondtam azt, hogy otthon lehet hagyni a pénztárcát, mert ezekre ott nem kell költeni. Költeni arra kell, hogyha esetleg betévednek az asszonyok a piacra, mert azért bizonyos területeken, akár a görögországi területeken, a török rivieráról nem is beszélve, nagyon sok vásárlási lehetőség kínálkozik, de hát ez már egy más történet, ez már nem a nyaralás kategória, hanem inkább a egyéb felkészülés a család részére vásárlás területén.
Törekednek arra is a hotelek és a szállodák, hogy különböző szolgáltatásokkal színesítsék a programkínálatukat? Gondolok itt városnézésre, különböző olyan ismertető programokra, amelyek valóban megismertetik a nyaralóval és a pihenni vágyóval azt a várost és azt a környezetet.
Hát ezt szét kell választanunk, mert a szállodai szolgáltatások az egy kategória. De az előbb említetteken kívül például a szállodákban mindenütt vannak színpadok, mindenütt vannak esti programok, szórakoztató programok, filmvetítések, és minden egyéb olyan, például gyerekklub olyan helyeken, ahol ez esetleg várható, hogy több családos vagy gyerekes család érkezik. És a megismerés programjai azok viszont úgynevezett fakultatív programok, ezek nincsenek benne a szállodárba. Tehát amikor megérkezik egy utas egy illető helyre, akkor az idegenvezető tart egy eligazítást, és megmondja, hogy egyrészt ő milyen napokon érhető el ott a szállodában, hogyha bárkinek bármi óhaja, sóhaja van, akkor el tudja írni. Másrészt milyen napokon vannak különböző kirándulások, amiket magyar idegenvezetők kísérnek a ismert helyekre. És ezeket ott pluszba kell rendezni, és a megadott napokon úgynevezett fakultatív programok keretén belül kapják meg az utasok. Tehát megvan a kellemes dolog is, és megvan a látnivaló is.
Utaztam én már annyi mindenhol, megtalálod. Utaztam én már annyi mindenhol, ahol éppen az a bártak jó helyem, és annyi minden volt, és hittem kellek a világnak. Utaztam már annyi mindenhol, és kerestem, hogy hol találok rád, ó csillagom, ó csillagom, ó csillagom, nézd le rá.
Beszéljünk a konkrétumokról. Először a külföldi úti célokról. Melyek azok az országok, amelyek a top 5-ben benne vannak érdeklődés szintjén?
Hát azt kell mondanom, hogy az első helyen mindenképpen a török riviéra áll. Tehát olyan minőségű szállodák tömkelege épült, és tucatjával, nem egy-két szálloda, hanem szó szerint százával épülnek a 4-5 csillagos szállodák a tengerparton, amik pontosan az all-inclusive szolgáltatások miatt egyszerűen árérték arányban utolérhetetlenek. Talán a görög területek a következő, ami nagyon népszerű, de az nagyon érdekes, hogy Görögország egy picit megtartotta, egy kicsit konzervatív, megtartotta a régi szokásokat, ott például rengeteg apartmant kínálnak most is önállátással, de a szállodák egy része az most már kezdott is átállni all-inclusive ellátásra, vagy minimum fél panzióra, tehát reggeli vacsorára, hogy ne kelljen az utasnak olyan sokat törődnie vele. Árérték arányban változatlanul ott van az elsők között például Bulgária, ami ugyan az utóbbi 2-3 évben, tehát picit mintha lecsendesült volna, most ismételten visszajött. Nagyon jó minőségű, nagyon sok szálloda van, és az árak is nagyon jók, és hát árarányban még mindig verhetetlenek az egyiptomi és a tunéziai nyaralások. Én például a szezon előtt kint jártam Tunéziában, mert ugye évekkel ezelőtt, a Covid előtt voltunk itt, és nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Hát meglepődve tapasztaltam, hogy bizony nagyon jók a szállodák. Vannak gyengébbek is, azok olcsóbb áruak, de ezeknek a látogatásoknak pont az a célja, hogy tudjuk, hogy melyik milyen. Tehát ha egy olcsóbb szállodát keres valaki, akkor megmondjuk, hogy az attól olcsóbb, és akkor el tudja fogadni, vagy nem tudja elfogadni, és más választ. De gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az egy hét alatt 40 szállodát látogattunk végig, és a 40 szálloda nagy része olyan, ami javasolható a magyaroknak. Sokat felújítottak a Covid ideje alatt, épültek újak, és úgy látom, hogy kezd Tunézia ismét bejönni a képbe, annál is inkább, mert az ára változatlanul nagyon jó. És hát az Egyiptom az meg tulajdonképpen télen-nyáron. Most már szinte csak all-inclusive szolgáltatással rendelkezők szállodák vannak. A többi terület közül Ciprus, ami még érdeklődésre tart számot, de nem olcsó. A spanyol tengerpartoknál a Majorka és a Kanári-szigetek és a spanyol szárazföld az ugyancsak elég sok utast és érdeklődőt vonz. És a régiek közül talán az olaszok olyanok, bármint az olasz kínálatok, amik megmaradtak a régi formába, tehát inkább városlátogatások, egy-két agyon zsúfolt tengerpart, itt Bibion és Jezuló környékén, vagy lejjebb Riminiben, és ismét beindult például Albánia. Előtte nagyon jól ment, aztán megállt a dolog, és most úgy látszik, hogy ismételten elkezdtek utána érdeklődni. A nyaralásokkal és az utazásokkal kapcsolatban nagyon fontos dolog. Az ember vagy vállalja, hogy elutazik saját autóval valahová, egy aránylag közeli országba, hiszen egy Horvátország, ne talán még egy Görögország, vagy Észak-Olaszország, ezek beleférnek 1000 kilométeres távolságon belül. Ha igazán kényelmesen akar utazni az ember, akkor viszont repülőre kell szállni, mert azzal 2-3 óra alatt távoli területeket lehet elérni, olyat, amit egyébként máshogy nem nagyon vállal be az ember. és hát ott vannak még köztesként a buszos utazások, amik viszont ugye el kell dönteni, hogy egy éjszakát az ember a buszon tölt, mire leér egy olyan helyre, ahová repülő másfél óra alatt leér, vagy pedig választja a kényelmesebb formát. Tehát ezeknek az utazási formáknak a változásában nincs újdonság. Azt kell tudnunk még a repülős utakról, hogy az ismert helyekre úgynevezett charterjáratok járnak.
Ez mit jelent?
A charterjárat azt jelenti, mint a különjárat az autóbuszoknál. Tehát ez indul minden héten X napon, viszi az utasokat, az a járat hozza vissza az ott lévő utasokat, egy hét múlva viszi innen megint, és tarokkolatilag ide-oda jár, egy hetes váltással hozza vissza az utasokat. Ezek különjáratok, és ilyen számtalan van. Hát a török Rivierára hetente, ha jól emlékszem, pontosan 15-20 charterjárat repül. Debrecenből is, és Budapestről is. A másik repülési forma az, amikor menetrendszerinti járatra váltanak az utasok jegyet. Hát ez a lehetőség is megvan, mert a fapadosok, akár a Wizz Air, akár a Ryanair most már repül a különböző földközi tenger üdülőhelyére, itt Korfutól kezdve a török Rivieráig, vagy a spanyol területekig, de ott nyilván, miután ez egy olyan légitársaság, ami menetrend szerint közlekedheti a járatait, azoknak az árai változnak, változhatnak, és változnak is. Most a chartereknél az a lényeg, hogy ott a programgazda tavasszal leköti a járatot egy fix áron, és ott nem változik az ár akkor sem, amikor a főszezon kellős közepén, mondjuk a menetrend szerinti járaton háromszor annyiba kerül a repülőjegy. Tehát mindennek megvan az előnye, meg mindennek megvan a megfelelő ideje. Például hosszú éveken keresztül nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy a fővárosi utazók és az utasok és érdeklődők rájöttek, hogy az év elején, tehát december, január, február környékén vannak az úgynevezett előfoglalási kedvezmények, amik 10-20-30%-kal kedvezőben kínálják a nyarat, a főszezont is. És mire a vidékiek felébredtek, akár itt a miskolciak is, akkor már csak abból válogathattak, ami éppen maradt. De az utóbbi időben kezdenek most már ráébredni az itteniek is, hogy bizony az előfoglalás az egy nagyon jó dolog. Aki megteheti és be tudja már előre határozni a nyarat, hogy körülbelül mikor szeretne menni nyaralni, és jön december, január, februárba foglalni, az lényegesen olcsóbban kapja a jegyet, mintha most szeretne utazni. Illetve az egész nyaralást, mintha most szeretne utazni. Tehát ezek azok a szakmai belső titkok, amiket most már muszáj, hogy a közönség is tudjon, mert ezek nem titkok, de fontos mindenkinek, mindenkinek fontos a pénztárcája, mindenkinek fontos, hogy megfelelően nyaraljon, és ezek a könnyítések, ezek azt a célt szolgálják, hogy előre az ember nyugodtan biztosíthassa a utazását. És akkor még miután most arról beszélünk, hogy hónapokkal előtte foglalok valamit, és bármi az életbe közbeszülhat, ezért vannak az úgynevezett segítő szolgáltatások, és itt a Storno biztosításra gondolok. Tehát ha valaki az előfoglalás folyamán megvásárol egy nyári nyaralást, és közben egy olyan egészségügyi probléma akár az utazás előtt egy-két nappal is közbejön, akkor ez a Storno biztosítás az biztosítja, hogy nem veszik el a pénzt, hanem a biztosító a 80%-át átvállalja a költségeknek.
Tehát, és ezt a Storno biztosítást az utazás lefoglalásakor kell biztosítanunk?
Igen, sajnos akkor lehet csak foglalni. Tehát olyan nincs, hogy én később lefoglaltam valamit, és majd indulás előtt pár héttel akarom bebiztosítani, ez nem működik. Ezek a Storno biztosítások, ez úgynevezett útlemondási biztosítás magyarul, ezek 1-2-3%-os költséggel járnak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, mint amit egyébként a betegség baleset podgyász biztosítása is mondok, hogy inkább vesszen el az a pár ezer forint, hogyha nincs probléma, mert az a jó, ha nincs probléma, de ha baj van, akkor nagyon nagy baj van. Ezért szoktuk javasolni, hogy ne nagyon induljanak az utasok betegség baleset podgyász biztosítás nélkül, mert bármi olyan probléma történhet, akár egy kinti orvosi kezelés ott többszörösébe kerül, mint Magyarországon, vagy ha elveszik egy csomag, netalán, vagy bármi baleset történik, akkor ezek a biztosítások ezt a célt szolgálják. Az útlemondási pedig azt, hogyha korán lefoglalom, akkor még ha bármi probléma történik, akkor le tudjam mondani.
A magyarok utazási kedvére mi jellemző? Jelenleg egy hétre, két hétre mennek el nyaralni? Mi a jellemző?
Hát az igazság az, hogy én szakemberként azt mondanám, hogy egy 10 napos nyaralás az, ami már ahol az ember ki tud kapcsolódni. Viszont a charterjáratok csak 1 hetes turnusba járnak. Tehát azt jelenti, hogy 8 nap 7 éjszakában kell gondolkodni. Van 1-2 terület, ahol nagyon sűrű a járat, ott meg lehet oldani, hogy esetleg egy 10-11 naposra átváltani az utazást. Tehát van ilyen, nem mindenütt, de pár területen kínálkozik ez a lehetőség. Általában azt lehet mondani, hogy a magyarok a 8 nap 7 éjszakát, tehát ezt a jó hosszú hetet választják, de hát azért gondoljunk bele, hogy emberek vagyunk, most fáradtan kimegyünk egy idegen helyre, 1-2 nap kell ahhoz, hogy aklimatizálódjon az ember, utána elkezdődik a felhőtlen nyaralás, és lassan haza kell jönni. Tehát ezek a 8 nap 7 éjszakás utak, ezek talán még arra jók, hogy ez mind beleférjen. Ha egy picit az ember szeretne, akkor vagy 2 hetet választ, vagy ha van esetleg hosszabb turnos lehetőség, akkor meghosszabbítani. A személykocsisoknál is, vagy a buszosoknál is általában ez a jellemző. Tehát ezek az 1 hetek. És az árak is úgy vannak kialakítva nyilván, hogy erre igazából jól illenek.
Régen Cézárt éltették, nem láttam még sosem a pápát személyesen, de láttam már a filmeken, mindenféle képeken. Rómába elmennék az utolsó pénzemen. Római vakáció, oly sok mindent ígér, ez minden pénz megér. Római vakáció, ha eljönnél velem, a kívánságot teljesíthetem. Hogy pizzát eszünk reggelig, iszunk sok martinit, s a fagylat felüdít. Járkálunk majd éjszaka, várhat ránk a szálloda. Bolondul élvezünk, te szép Itália. Római vakáció, oly sok mindent ígér, ez minden pénz megér. Római vakáció, ha eljönnél velem, a Trévi kútban fürödnénk, ez azt jelenteni, hogy itt vagy velem. Járkálunk majd éjszaka, várhat ránk a szálloda, bolondul élvezünk, te szép Itália. Egy római vakáció, oly sok mindent ígér, ez minden pénz megír. Római vakáció, ez csak szuper lehet. Római vakáció, oly sok mindent ígér, gyerünk ad Istenét. Római vakáció, nem mondhatsz nemet, ez csak szuper lehet.
Na,
Mit fogalmazhatunk meg az árakban? Valóban érezhető a drágulás, hiszen ma a hétköznapi élet is megdrágult. Ha utazási lehetőség után nézünk, erre a megdrágulásra számítanunk kell?
Igen. A tavalyi évhez képest azért tapasztalható egy nem jelentős, de egy 10-15% körüli drágulást lehet mondani, és ez abból adódik, hogy egyrészt a légitársaságok árai drágábbak, másrészt a szálloda szolgáltatások és a szállodai ellátások is drágábbak, tehát apránként mindegyikre rakódik egy pici, és ettől van az, de változatlan azt mondom, hogy az ember, ha olcsóban szeretne utazni, akkor foglaljon előfoglalással. Nagyon érdekes egyébként, hogy a korábbi években megszokott last minute-ek elmúltak.
Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy mi újság a last minute-ek házatáján?
Hát, ha minden telt ház, akkor nincs last minute. Last minute alatt azt kell érteni, hogy utolsó pillanatos értékesítés, tehát, hogy konkrétan, hogy az utasok is értsék. Van egy 180 fős repülőgép, és annak a megfelelő szállás foglalásai kint. Nyilván, ha egy héttel az indulás előtt nem adtak el belőle csak 170 helyet, akkor nem fogják azt mondani, hogy ez a 10 helyen repült, hanem azt fogják mondani, hogy ezt most odaadom last minute-be. Tehát általában arra kell gondolni, hogy ezek a maradék helyek maradnak meg, de ezt a szállásokra is úgy kell érteni, hogy ott sem már a legminőségibbekre lehet ilyenkor gondolni. Olyan is előfordulhat, de nyilván nem feltétlenül. Van last minute most is, nem mondom, hogy nincs. Bizonyos helyekre található még talán a török rivierára is, pedig hát idén a legnagyobb érdeklődés, itt százával mennek az emberek a török rivierára nyaralni az all-inclusive ellátásos szállodákba. De mostanában, hogy nézem, a Tunéziánál található last minute, Bulgáriánál látok last minute-eket, törököknél is előfordul, görögöknél talán kevesebb. Most az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az elmúlt évek azért megtanították az utazási irodákkal is, hogy óvatosan foglalnak helyet. Amikor egy utazási iroda hozzákezd a következő, mert most már például mi is, meg a többiek is a jövő nyárra dolgozunk. Tehát minimum
az idén nyarat már teljesítették valamennyire.
Hát igen, de most itt az a feladat, hogy az elkövetkezendő szezon az itt a téli lesz, ezek elsősorban az exkluzív utazások lesznek, de már ott van a következő nyár is. Már most vannak kint árak a következő nyárra. Tehát nyilván ezek kedvező árak, de visszatérve a témához, ahhoz, hogy valamit biztonságosan ugyanazon az áron lehessen eladni, ezért az utaztatók úgynevezett garanciális kötéseket csinálnak. Tehát kimegyek egy szállodába, és azt mondom, hogy ebbe a szállodába nekem 20 darab szoba kell, ezért adok ennyit, és ez akkor is annyibe kerül, ha előszezon van, meg akkor is, ha főszezon van. És gyakorlatilag ebből alakítják ki az árakat. Most ezek a garanciális helyek azok, amiket eladnak last minute-be, vagy el kell adni, mert ha megmarad, akkor az idézőjelben ráfizetés. És hát az irodák azok már alapja, már előre gondolkodnak. Most vagyunk a nyár kellős közepén, ugye a főszezonban még vannak utak, tehát nyugodtan lehet keresni az irodákat, még lehet találni helyeket, még szolidabb áruakat is, elegánsabbakat is, de tulajdonképpen az irodák már arra gondolnak, hogy mi lesz ősszel és a télen. Tehát itt már vannak olyan érdeklődések, amik kifejezetten a téli időszakra szólnak, ugyanaz a történet, az előfoglalás. Tehát a telet azt nyáron kell előfoglalni, a nyarat meg télen. És hát azok az exkluzív helyek, amik kínálkoznak, hiszen a téli időszakban az előbb említett földközi-tengeri üdülőhelyeken kívül ugye belépnek majd a nagyok, a Mauritius, a Maldív-szigetek, a Seychelles-szigetek, Tájföld, Zanzibar, Dominika, Dubaj, gyakorlatilag ezek azok, amik majd a téli időszakban, december, január, februárban lesznek aktuálisak. És ezeknek a dolgait most dolgozzák az irodák fel, most készítik elő, most foglalják le helyeket, most adnak hozzá árakat, és gyakorlatilag azok, mikor a nyári szezon általában augusztus végén, szeptember elején véget ér, akkor már onnan megvannak a következő időszaknak a lehetőségei a nyaralása. De mondom, nyár végén már jövő nyárra is lehet foglalni.
És van is igény már a téli nyaralások, ilyen exkluzív nyaralások iránt?
Érdekes, hogy minden időszakban egy-egy desztináció felkapott lesz a téliek közül is. És nyilván, ha többen mennek, akkor még az árak is kedvezőbbek. Ugye a korábbi időszakban elérhetetlenek voltak ezek a helyek, hogy Maldív-szigetek, egy luxus hajót például, vagy egy Dominika. Én azt mondom, hogy ma már nem. Nem sokkal drágábbak egyébként, mint egy nyári all-inclusive nyaralás mondjuk egy elegáns helyen. Tehát nyilván a távolságok miatt a repülős árak azok magasabbak, de nem annyival, amennyivel hinné az ember. És hát ugye beléptek azért itt most már kedvezőbb helyek is, például belépett Dubaj rendszeres úti célként a téli időszakra, hiszen ott decemberben is 30 fok van. A Dubaji Riviera lassan felépül ott is, tehát nagyon elegáns helyek vannak. Belépett Zanzibar az érdeklődési körbe, és az tavaly nagyon népszerű volt, de maradhatunk a Dominikánál, vagy a Kubánál, vagy a Karib-szigeteknél, de ugyanúgy megmaradtak ugye a régiek, a Maldív, a Seychel, Sri Lanka is, ami elég sok érdeklődésre tart számot, és hát azt kell mondanunk, hogy a télen legolcsóbb desztinációja, az pedig Egyiptom. Nyáron ilyenkor Egyiptomban nagyon meleg van, de télen is nagyon jó idő van, ott is 30 fok van a december-januári időszakokban, és azok azért lényegesen kedvező áron érhetők el, tehát azt kell mondanom, hogy ha idézőjelben tömegével utaznak télen az exkluzív helyekre, az utasok az elsősorban Egyiptom.
Említette, hogy a közelmúltban Tunéziában járt, legyen olyan kedves az ottani élményeiről még beszéljen nekünk. Szakemberként, turisztikai szakemberként mit tapasztalt? Már említettük néhány gondolatot, de mégis mik voltak a jellemző benyomásai?
Hát külön kellene választani azt az utast, aki nagyon nézelődik és mindenre kíváncsi, és külön azt, aki nyaralni akar. Ugyanis azt őszintén meg kell vallanom, hogy bizonyos országok, akár mondjuk Egyiptomra is, vagy Tunéziára is gondolok, de távoli helyeken is, tehát a hétköznapi emberek élete az bizony nem egy nagyszerű dolog. Tehát, hogyha az ember kinyitja a szemét, akkor azt fogja látni, hogy hát itt bizony elég szegényesen élnek az emberek, és akkor megérkezik a szállodába, ott pedig luxus körülmények között nyaralhat, 4-5 csillag teljes ellátással, all inclusive-val, tengerparton. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a szegényebb országok rájöttek, hogy van egy adottságuk a tengerpart, és van egy adottságuk a turizmus. És ezt a kettőt úgy kapcsolták össze, hogy gyakorlatilag az iparág az egyik vezető iparág lett az országban. Tehát hiába élnek szegényen az emberek, mert az átlag emberek ezekben az országokban azért bizony elég szegényesen élnek, de maga az ország a bevételeivel, a iparágával, a turizmussal nagyon-nagyon sokat profitál, és felvesz rengeteg dolgozót. Tehát ott a munkakörülmények, vagy a munkahely lehetőségek szerények. És gyakorlatilag itt például Egyiptomban is látunk olyat, hogy külön embert vesznek fel arra, hogy a lehulló leveleket összeseperje a szállod udvarán, azért, hogy még ha kevés pénzért is, de dolgozni tudjanak az emberek.
Tehát ezek mondjuk nagyon jó példák.
Ez egy nagyon hasznos dolog, tehát ezt mindenképpen díjazni kell. Az egy másik történet, és itt a kérdésre visszatérve a Tunéziába is, hogy mikor gyakorlatilag az ember az egyik helyről a másikra utazik, és különböző faluhelyeken megy át, hát látja, hogy itt bizony nem úgy élnek az emberek, ahogy én azt elképzelem a szálloda, kényelmes szállodámban, hanem messze az alatt a szint alatt, de nyilván ezt tudomásul kell venni, hogy különböző népek, különböző szokások, különböző életmódok, és hát aki azért utazik oda, hogy ezt megismerje, az nem nyaralni megy, az menjen és ismerje meg ezt a területet, aki pedig nyaralni megy, az pedig vegye tudomásul, hogy néha szegény országban él jól. Tehát, hogy azok a szállodai szolgáltatások bizony ott messze felülmúlják az ottani életmódot és a színvonalat. De mondom, ezek az országok, most már szinte számtalan ország rájött arra, hogy milyen nagy lehetőség van ebben, ezért épülnek a szállodák. Hát aki nem járt ott, az nem tudja elképzelni, hogy a török rivierán elindul az ember busszal a repülőtérről, és 100-150 kilométeren keresztül csak szállodák végig a tengerparton. Nem úgy, hogy van egy szálloda és egy szünet, és majd megint 10-20 kilométer múlva újabb valami. Egymás hegyén hátán a luxus szállodák. Tehát nem véletlen, hogy oda járnak nagyon sokan, nem csak a magyarok, a nyugat-európaiak is, meg egyéb más országból is, mert ott meg egyszerűen annyira ráébredtek, időben ráébredtek erre a dologra, időben felkészültek, de most is szállodák erdeje épül fel, minden évben új szállodákat kínálnak, hogy ők tényleg valóban rájöttek, hogy ez egy nagyon jó bevétel, bevétel az országnak, nagyon jó hírnév, mert gyakorlatilag mit gondol az ember, ha a Törökországba utazik? Ugye, aki nem járt korábban, vagy még nem is járt egyáltalán, aki korábban járt, az Isztambulba járt. Hát látott ott egy bazárt, meg látott ott valamiket, érdekes dolgokat, és hát nem is feltétlenül kívánkozik a török tengerpartra, de ennek egy óriási nagy ellentéte a török riviéra. Mondom, olyan minőségű és mennyiségű szállodák, jobbnál jobb szállodák kínálják a szolgáltatást, hogy eszébe nem jut neki a korábban látott Isztambul, vagy annak a környéke. Én tudom, sokan óckodnak attól, hogy Törökország, de higgyék el nekem, hogyha valaki árértékarányban jól akarja magát érezni, akkor pillanatilag ezt kell választani.
És hát sokat hallhatunk manapság a török kultúráról, hiszen annyi török sorozatot lehet nézni és látni a televíziókban, hogy Törökország valamilyen szinten már a mindennapjaink részévé vált, így a filmek vagy a sorozatok által.
Hát a film és a valóság azért egészen más. Itt a tengerparton nem látni ezeket a szegényesebb területeket. Tehát itt a városok is normálisan néznek ki, nyilván úgy élnek az emberek a maguk módján, ahogy, de nagy a kereskedelem, nagy az idegenforgalom, és nagyon sokan élnek az idegenforgalomból. Tehát az idegenforgalom nem csak a szállodát jelenti, a transzfereket, a kirándulásokat, a hajó kirándulásokat, a városlátogatásokat, a piacozásokat, az éttermeket a szállodákon kívül. Tehát ez egy nagyon összetett kategória, és ők ezt tényleg nagyon jól csinálják. És nagyon érdekes, ha már itt a török oldalról beszélünk, hogy a Törökországnak ugye van egy nyugati oldala, ami Isztambul alatt Izmirtől, tehát a Dardanelláktól húzódik lefelé, egészen addig a görög szigetek vonaláig, tehát Kosrodoszig, ami tulajdonképpen egykoron görög terület volt, tehát ott voltak a híres nagy Trója, meg egyéb városok. És ez a terület, ez korábban is már felkapott volt, de a törökök részéről. Tehát a törökök nem a földközi tengerhez járnak nyaralni, hanem ideje lejártak a Dardanellák alá a földközi tengerre. Szembe a görög szigetekkel, tehát ott látótávolságban vannak a görög szigetek. És most ettől a résztől, ennek az aljától egészen legalul a déli vonalba végig fekszik az a török riviéra, amiről beszélünk, tehát Antáliával kezdődik, Alanya, Szide, Kemer és a többiek, és ezek ott gyakorlatilag Manavgat egymásba vannak épülve az üdülő területek. És végig széles homokos partok vannak, egyes helyeken vannak ugye sziklás kavicsosak, de az inkább a kevesebb, tehát itt gyerekes családok is kitűnően el tudnak lenni. Arról nem is beszélve, hogy a szállodáknak a szolgáltatásaiban olyan csúszdaparkok, akvaparkok állnak, amit itt egyébként külön önállóan építenek meg a különböző országokban, itt meg a szállodákon belül ott van ingyen használható.
A gazdasági hírekből egyre többet hallhatunk a Távol-Kelet jelentőségéről. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, India, Japán, Kína úti cél a magyar emberek számára?
Lassan igen. Nekem megvannak minden országban személyes élményeim, és India csücskébe lent Sri Lanka az egy rendkívül vonzó egzotikus hely. Tehát az nem csak egy a fűszer sziget és a fűszer világ, hanem az egész nagyon kellemes tengerpartjaival, nagyon jó szállodáival. Sri Lanka egyébként már felkapott volt egy 10-15 évvel ezelőtt, de most kezd ismét visszajönni. Hát ugye, ami ott évtizedek óta nagyon népszerű, az Thaiföld. Thaiföldnek nem csak a beltenger részei, hanem ugye az Indiai óceán felé eső részei, hiszen Phuket és azok a részek ide esnek, de ott most már az egyéb kis szigetek is, tehát Pipi és a többiek is kezdenek felkapottak lenni, és attól a szigetvilágról délre található az indonész szigetvilág. Vannak olyan helyek, amik a mesébe illőek, most már egy kezdik a magyarok is felfedezni, Langkawi például, sokan nem is hallottak róla, de az tényleg maga a csoda, tehát abszolút egzotikus helyek, és ezek kezdenek most már nagyon népszerűek lenni, és ha még délebbre megyünk, akkor viszont meg ott van Bali. Hát Baliról is csodákat regélnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy Bali az ismertsége kapcsán kerül annyira előtérbe, mint ahogy az előbb említett helyek, hiszen akár Langkawira gondolok, akár Phuketre, Pipire és a többi szigetekre, ezek mind ugyanolyan gyönyörű szépek. Csak valahogy jobban előtérbe tolták a filmekkel, a regényekkel, a sztorikkal, a kedves emberekkel. Egyébként a távol-keletiek nagyon kedvesek. Tehát abszolút egészen más világ, más millió, ha szegények is, de kedvesek. Nyilván azt tudom javasolni, hogy a téli időszakban, miután itthon rossz idő van, ott meg nyár van, aki teheti, nyilván az megteszi és ellátogat. De hát ott vannak olyan csodák, Szingapúrral az élen például, ami tényleg nem hiszel az ember, hogy ilyenek léteznek. Például Szingapúr egy városállam. Ott, ha az utcán egy szemetet ledobsz, megfog a rendőr és megbüntet. Tisztaság van, rend van, kedvesek az emberek, egyszerűen elképzelhetetlen nekünk magyarok számára, hogy sokszor még sokkal rosszabb körülmények között szegényen élő emberek sem követik azt a fajta stílust, amit mi itt Közép-Európában látunk, hogy nem is akarom részletezni, de tényleg irigylésre méltó.
És a gazdaságilag vezető országok mennyire népszerűek az utazni vágyók körében? Gondolok itt a nagyhatalmakra, meg hát az európai országokra.
Hát, ha nagyon nagyhatalmakra gondolunk, ugye akkor elsősorban USA-ra és a Kínára. Hát én az USA-t szívből szeretem, tehát én éveket éltem kint, nem éveket, de hosszú hónapokat, és hát ha tehettem, akkor mindig kimentem, szétnéztem. Én kedvelem az USA-t, de csak úgy, hogy tudom, hogy mikor jövök haza. És hát az egyébként az USA tengerpartjai nagyon jók, tehát érdekesek a látnivalók, itt akár New Yorkról, akár Floridáról, akár a középső részéről, vagy a túloldaláról beszélünk, ezek mind nagyon izgalmas helyek, ezek elsősorban nem nyaralásra, inkább látnivalókra. Nyaralni a tengeren túl, akkor már inkább a Florida, Bahamai és a Karib-szigeteket lehet javasolni, mert azok valóban tényleg egzotikusak. Kínánál más a helyzet, mert Kínában is inkább a látnivalók dominálnak. De nagy távolságra vannak egymástól, tehát akár egy Peking, akár egy Xi'an, akár egy Shanghai, vagy a többiek, azok távolságra messze vannak egymástól, de most már repülővel vagy vonattal könnyen elérhetők. De most már a kínaiaknak is van olyan területük lent délen, már nyaraló sziget, amire azt mondják, hogy az most már az ő kínai paradicsomuk, és hát azt most már meg is jelent a magyar piacon is egyébként. És hát akkor még ott vannak, nem beszélve a Vietnámról, ami megint egy izgalmas terület. Én csak azt tudom mondani, hogy aki teheti, az egyszer nézze meg ezeket, a közelieket és a távoliakat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, élünk, és csináljuk a dolgunkat. De ha egyáltalán elmegyünk, egy valamit nem vehetnek el tőlünk azok az élmények és az emlékek, és tulajdonképpen a mi szakmánkban az az irdatlan nagy előny és különlegesség a többiekhez képest, hogy mi élményeket árulunk. Mondhatjuk úgy, hogy élményeket árulnak az utazási irodák, megelőlegezve azokat az élményeket, amikkel a később hosszú éveken keresztül az utazó aztán elél és visszaemlékezik rá, és vágyik vissza.
Ha már távolság, akkor Ausztrália is eszünkbe jut. Ausztráliába mennyire utaznak a magyarok?
Hát nyaralni nem nagyon, inkább, miután nagyon sok magyar él kint, ezért inkább látogatóba járnak ki a magyarok. Ezek a távolsági repülőjáratok, amik egy vagy két átszállással most már elérhetővé teszik Ausztráliát, ezek nagyon megkönnyítették az utazást. Nem tömegével, de mennek magyarok Ausztráliába. Ez azt jelenti, hogy egy európai átszállással, akár egy szingapúri, akár egy távol-keleti más átszállással Ausztrália ma már könnyedén elérhető, szinte folyamatában, igaz, hogy nem rövid az út, de elérhető, és az Ausztráliától kicsit közelebb eső területek pedig azért egy 10-11-12 órás repülőúttal ma már elérhetőek.
És legyünk igazságosak, olyan sokat beszéltünk a külföldi országokról, de egy kérdés erejéig azért beszéljünk a magyar úti célokról is. Mely városok, mely területek a legnépszerűbbek az idei nyáron?
Hát ez egy azért furcsa kérdés, mert az utóbbi jó néhány évben, és különösen a Covid és a Covid után, gyakorlatilag a belföldi turizmus az kiszakadt az utazási irodákból. Ugye belépett számtalan olyan foglalási rendszer, ami lehetővé teszi, hogy magának keresgéljen az utas Magyarországon. Nincs távolság, nincs annyi rizikó benne, mint egy külföldi utazásban, tehát nagyon sokan megpróbálják maguk elintézni a belföldi nyaralásaikat, és ezek történhetnek akár ugye a termálfürdők környékére, akár nyáron a Balatonra. Tehát azt kell mondanom, hogy igazából rálátásunk most már a belföldre nincs. Ezt inkább azok a statisztikai adatok mutatják, amik összegzésként a különböző foglalási rendszerektől bekerülnek a statisztikai hivatalhoz. Az látszik, hogy vannak különböző terminusok, amikor egy-egy terület felkapott, tehát a tavaszi-őszi időszakban a termálfürdők nagyon felkapottak, nyáron a Balaton és a nagyfürdő, amik felkapottak, és ilyenkor egy picit a termálfürdők és a termálszállodák háttérbe szorulnak, és hát ugye a nyáron még azért most már nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy belépett az a belföldi turizmus, ami az ország megismerését jelenti. Most már nem tudsz elmenni az országban olyan kis, apró, pici helyre se, ahol ne tudnál magadnak szállást találni, és akár itt a Mátrától, a Bükkön keresztül, vagy a Zemplénen keresztül, de akár a Dunántúlon is bárhol, bármit szeretnél megismerni, a közelében biztos, hogy találsz elfogadható áru szálláshelyet. Sokan vannak, akik lemondanak egy nagy nyaralásról, és elindulnak inkább megismerni az országnak ezeket a pici területeik. Hát mi, akik itt a közelben lakunk, azt mondhatjuk, hogy irdatlan nagy szerencsével rendelkezik itt ez a borsodi régió elsősorban. Ugye a hevesiekről azért nem beszélek, mert őket már a világ megismerte. De itt van ez a borsodi régió, ahol számtalan, még ismeretlen, vagy alig felkapott hely van, ahová érdemes elmenni, ahol tényleg történelmet, kultúrát, csendet, madárcsicsergést kap az ember, és vannak emberek, akik erre vágynak. Nyilván ezek nem hetekig tartó nyaralások, hiszen akár egy párnapos utazással ezek tudhatók, lejárhatók, de nagyon sokan vannak, akik ezt kedvelik, és sokan vannak olyanok, akik a köztes időszakokban például ezeket a lehetőségeket használják ki. És én örülök neki. Ezt korábban ugye lelkesen elkezdték falusi turizmusnak nevezni, ez nem, szerintem nem falusi turizmus. Ennek a faluhoz csak annyi köze van, hogy oda mennek. De alapjában véve a faluhelyek közelében lévő látnivalókat akarják felfedezni, és a falut pedig magát arra használják, hogy szálláshelyet kapnak benne. Nagyon sok házat átalakítottak szálláshelyé. Én például rendszeres idézőjelben idéglenes lakója vagyok Telkibányának, mert hogy egyrészt szerelmesen vagyok, másrészt meg hát egy kicsit köt oda minket a dolog. És hát azt látom, hogy például Telkibánya egy 600 férőhelyes település és 600 szálláshelyet kínál. Tehát egyszerűen rájött itt is a köz és az idegenforgalom, hogy nem feltétlenül török riviéra létezik, ide is el fognak menni, igaz, hogy rövidebb időre, de elmennek. És a települések ezt nagyon-nagyon ügyesen ki is használják most már, és hát mehetünk bármelyik részébe az országnak. Mindenütt olyan látnivalók vannak, amiket nem ismerünk. Én ehhez az egész történethez, amióta itt beszélgetünk, és gyakran szoktunk beszélgetni, én egy gondolatot szeretnék még elmondani. Személyes dolog, de azért elmondom. Én Miskolcon a legelsők között végeztem, amikor idegenvezetői tanfolyam indult, és én gyakorlatilag, én úgy gondolom, hogy nyugodtan beszélhetek a világ bármelyik részéről külföldről, mert én úgy tanultam meg az életet, hogy idegenvezetőként belfölddel jártam. Tehát én több éven keresztül, ugye akkor az volt a divat, hogy 2-3-4 napos belföldi buszos utazások voltak, én hosszú éveken keresztül ezt csináltam gyakorlatilag, akár Pécs környékétől, akár Nógrádig, akár a déli alföldi részektől, akár a Sopron környéki határig. Tehát olyan szervezett túrák voltak, hogy akkor igazából az átkosban nem is lehetett máshova nagyon menni. És én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy én úgy ismertem meg az országot, hogy gyakorlatilag utána, amikor kiléptem, akkor azt mondtam, hogy most már ezt is tudom, meg azt is szeretném látni. És hát hál' Istennek sikerült.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bárdos Istvánnak, az Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjének. További kellemes nyarat kívánok Önnek, és köszönöm szépen a hasznos információkat, amiket megosztott velünk az utazásokkal kapcsolatosan. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm, és mindenkinek kellemes nyarat.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátorról